Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma Marosvásárhelyről jelentkezünk, Kis Emilné, Hunyadi Katalin vendégei vagyunk. Katica néni március 23-án ünnepelte 100. születésnapját, s bár voltak hullámhegyek és hullámvölgyek is az elmúlt évszázadban, sokan szeretnének ennyire gazdag és változatos életutat maguknak. Gazdálkodó családba született, de hamar kiderült, hogy szereti a számokat, és hajlama van a művészetek iránt is. Kreativitását számos munka dicséri. Ha idejük megengedi, tartsanak velünk. A zenei betéteken Hunyadi Csilla énekel. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Katalin vagyok. Családnevem Hunyadi Katalin. Dombon születtem, Kükölődombon. Fölműves szülők voltak a szüleim, és 4 gyerekük volt. És ott nőttünk fel. Iskola Dombon volt, 7 osztály, amit befejeződött egy abszolváló vizsgával Dicsőszentmártonba. Utána jött a konfirmálás. Az ifjúsági egyletnek lettem tagja, ott is tevékenykedtem, volt sok szavalást, nagyon szerettem, és színjátszó csoport, ahol mindenütt részt vettem. Közben megtanultam a varást, a hímzést, aztán ezzel foglalkoztam. És persze mind a falusi gyermek, ha már kinőtt a libapásztorságból, akkor vitték a mezőre. Kiskapával, Gailával, mindenki, ahogy bírta.
Beleszoktatták a munkába. Annak idején nem unatkoztak egy percet sem, gondolom.
Persze, hogy nem unatkoztunk. Kimentünk a mezőre, hát nem várták a szüleink, hogy olyan nagy erővel. A kapálásnál is úgy emlékszem, hogy édesapám mellett mentem, és úgy bámulgattam. És mondtam, édesapám, az ott távol mi? Hát a restemben mindent meglát. Ez volt a válasz. De ő közben-közben segített nekem volt a kapálással. Aztán így telt el. Otthon a fiúk, de még a lányok is az állatgondozásba, ahogy nőttek, és a lányok inkább a konyhába, mert a mezőn mindenkinél sötétig voltak. De valaki mindig hazajött vacsorát készíteni. Aztán én voltam, aki hazajöttem vacsorát, de ugyanakkor az otthon maradt állatoknak kellett adni, úgyhogy ezekbe is beleneveltek.
Volt szolgálni is? Mert annak idején a lányok elmentek szolgálni városra.
Nem, már nem voltunk olyan rossz helyzetben. Ott megvoltunk mi. Olyan középparasztok voltak a szüleim. Sokat foglalkoztak persze velünk. Az iskolában akkor ott volt hittanóra, és a rendes tantárgyak mellett volt még tornaóra, és aztán ilyen apróságokkal még foglalkoztunk. Aztán, amikor ünnepélyek voltak, azokat aztán persze boldogan megünnepelték. Volt a május elsői nagy majál is. Aztán a falukban ottan sokféle alakulat volt. A fiúknak, lányoknak volt ifjúsági kórus, színjátszó csoport. A színjátszó csoportban nem csak a fiatalok, mert házas emberek, asszonyok is részesei voltak. És mikor más munkatságot, mindegyik úgy közösen ezzel foglalkoztunk.
Ezek voltak a szórakozási lehetőségek? A színjátszás, a kórusba járás, a bálozás?
Igen, de az ifjúságnak minden héten volt egy összejövetele. Volt alelnök, elnök, titkárnő, pénztáros. És akkor minden héten megvolt a gyűlés, előtte a tiszteletes úrnak bejelentette az elnöknő, hogyha valami probléma volt a fiatalok között, azt elmondta. És akkor a tiszteletes úr úgy jött mindig, hogy volt egy kicsi műsorunk, megnyitott az elnöknő, és akkor ezeket, mikor befejezte, a tiszteletes úr mondott egy imádságot, és akkor elmondta, hogy tudja, hogy mi a helyzet, és akkor úgy személyesen beszélgetett. Mindig úgy ment el, hogy békesség volt. És a fiúk között volt, aki valami hangszeren tudott, és az mindig ott volt, és utána az egy kicsit zenélt, táncoltunk, és akkor mentünk haza. Mikor aztán jött a kommunizmus, akkor a földeket beadták, és persze mindenkinek kitelepítés. Azelőtt az, hogy amit be kellett adni az államnak, akkor utána pedig, hogy lemondott mindenről, állatokat, mindent le kellett, abból vannak rossz emlékeim is. De hát aztán utána helyreállt a dolog, és a faluba bevezették a gázat, villanyt, és akkor a faluba rádiósították. Ez a diffúzornak nevezett.
A kábelrádió, ezt még értem. Én is, az én időmben is volt.
Igen, és akkor annak volt egy vezetőségi csoportja, egy szakember volt, és kellett hozzá egy operatőr, akkor egy szakember, aki az utcai vezetékeket ellenőrizte, és egy, aki a rádióstokat tudta javítani, aztán volt egy politikai felelősünk, és az élő reggel 6 vagy 7-kor kezdődött, este 10-ig. Én felváltva voltam evel a főnökkel, és aztán közben még meg kellett tanulja egy kicsit, hogy mi ott a rádiókkal. De minden reggel kellett jelenteni dicsőben, jó reggelt kívánok, itt a Dombai Rádiósítási Központ, most kezdjük az adás este, jó estét kívánok, befejeződött az adás, semmi probléma nélkül. És aztán ez minden nap így volt, felváltva voltunk. Közben volt, ha főnököm beteg lett, 6 hónapig, akkor kellett menni vizsgára, én kellett menjek, és sikerült, mert a könyvet, amit kiadtak, megtanultam, de hát nem kaptam én akkor semmi érdemet. Volt egy másik, aki egy másik főnöknő volt egy szomszéd faluból, annál kevesebb volt az eredmény, de az még kapott egy kicsit. Én örvendtem, ott jól voltam. Így volt egy pár évig. Aztán akkor jöttem Vásárhelyre, mert tulajdonképpen én számolni és rajzolni imádtam, és nem mentem el. Próbáltam 44 után Kolozsvárra menni, felküldtem a festményemet, és onnan hívtak. Akkor úgy volt, hogy tehetségkutatás volt. A 4 polgárit kellett elvégezni. És aztán meg is kezdtem. De akkor nem jött össze. Írta egy tanárnő, nem kell elvégezni, mehetek. De aztán nem jött össze. Akkor bejöttem Vásárhelyre, itt az unokahúgomhoz, Hunyadi Laci, a unokatestvérem. Először a vasútnál voltam bérelszámolásról, aztán ott jött az ilyen-olyan átrendezés. Mondtam, hát megyek, én keresek, mi az én szakmám, Varodából. be is ajánlottak valahova. Megkérdezte a főnök asszony, hogy mit tudok a géppel varni, vagy össze tudom állítani egy valamilyen darabot. Mondom neki, ha elfogadja, amit én mondok, azzal meg tudom bizonyítani. Tessék adni anyagot, méretet, és mit képzel, egy blúz, egy ruha, vagy lerajzolom én, és akkor mondja meg, hogy jó. És ha ezt ide adta, mikor kész van, megmutatom. Hát, sajnos nincs hár, de van a hímzőosztályon. Akkor elmentem oda, és azt mondta a főnöknek, hogy éppen jó, mert van egy üres hely. És akkor a másnap már mentem. Volt egy gép, ami gyengébb volt, ami üres volt, és aztán én odaültem. Akkor még az iskolai számokat is hímezték, és aztán egyebeket, díszpárnákat, pólyapárnát, sok mindent. Jó barátságba jöttem a főnök asszony, egy nagyon kedves asszony volt, a magyar időben itt volt Magyarországon, és ilyen festésekkel is dolgozott, és akkor már beiratkoztam. Laci mondta, hogy hát a nagyon akarsz, menj, iratkozzál be ide a képzőművészeti vond esti, és akkor menj oda. 3 éves volt, akkor oda beiratkoztam. És a főnököm a hímzőosztályon azt mondja, hogy Kati, most van anyag, amire a gobleneket festették. Próbáljuk meg ketten, indítsuk be. És akkor aztán nekifogtunk, azt csinálta, aztán akkor nagy keletje volt. És utána megalakult ez a Maros konfekciógyár. Az nagy létszámult, akkor a szabók minden oda kellett menjenek, és beadták a gépjüket, és akkor ott jelentkeztem, hát ott mindenkit felvettek, így engemet is. Meg volt, hogy milyen fázis tudok, az oroszoknak csináltak akkor ingeket. Mancsettázás, ezt-azt, mondtam akármit. Mancsettázni, 100 párat kell megcsinálni a 8 óra alatt, jó. A harmadnapra sikerül. És akkor ott voltam télen, nyáron egy másik csoportban, mert volt egy olyan csoport, hogy akik iskolába jártak estébe, azok oda mentek. Kinn a termelésbe, úgy 3 esztendő telt el, de közben ott is voltak tanfolyamok. És ott aztán nagyon nagy magas szintű és a mérnökök, akik adtak. És vizsgázni. Persze, hogy részt vettem azokon is. Azt is le tudtam írni, hogy szerkezték egy alapmintát, egy sablont. És akkor 3 év után a tervező osztályon az egyik tervező nyugdíjba ment. És akkor 6-on jelentkeztünk. Boldogságomra másnap, vagy mikor hívtak, hogy menjek, mert az igazgató eltárs akar velem beszélni. Akkor mondta, hogy a eltársnő, úgy gondoltuk, hogy holnaptól itt a technikai osztáson itt fog dolgozni nálam. Hát köszönöm szépen, igazgató eltárs. Akkor oda mentem. És mindent érdekelt, és amit csak lehetett, megtanultam, magamba szívtam. Úgyhogy ott azért sok mindenről, ahogy a gyár fejlődött, találtam ki a modelleket, és a rajzókat, mert aztán az ingek, azt befejeződött, és a sportcikkeket, felső blúzókat, a nadrágókat, egészsi öltöny, utána aztán már a napi öltözéket. Úgyhogy a gyárral fejlődtem én is. Így aztán a kategóriákat is. Szóval itt töltöttem 18 évet, onnan jöttem nyugdíjba.
Valamennyi szőkek és lány, valamennyi
hogyha valaki a művészetek iránt érdeklődő, mennyire volt nehéz, amikor ilyen rutin munkát kellett végezni?
Utána én még a Goblin festést, 8 négyzetmétert volt egy haói norma. Nekem az unokahúgom, a Laci húga, nála laktam. Akkor éppen ki volt téve a tanügytől, ott dolgozott, mert kulákok voltak. Nem volt munkája. És akkor felvettem én ezt a mennyiséget, ő otthon az alapozást kitettem oda, a festéket, a mintát, a modell, ami kész volt. Na, aztán te alapozod. Aztán én, mikor hazamentem a munkából, ha délutános voltam, 10 óraig dolgoztunk, akkor hajnalig, vagy ha délelőtt, és akkor délután, én akkor satírozást csináltam. Úgyhogy ezt még csináltam 4 évig. Amit lehetett, én szívesen. A Himző osztályon is például láttam, hogy akkor alakult a Székely Népi Együttes, és a régi kopott bársonyfüggönyt, a Népi Együttes egy szép narancsszínű brukát, hogy milyen sejem volt, és arra magyaros mintával nagy. A társaim hárman, ők azzal dolgoztak. És volt egyéb is már a kirakatból, amik készek mindenfele. És mondtam egyszer a főnöknek, hogy ott látom én egy díszpárnát a vadvirágokkal. Hát az olyan ákom, bákom olyan. Egy szál fiobac, egy szál húza, egy szál húzavirág. Nem tetszik megengedni. Én megveszem az anyagot, mintát is csinálok. Csak tessék megengedni, hogy itt megvarjam, és ne tessék semmit fizetni. Csak hogy minden modell legyen. Jó, Katica. Meg is engedte, akkor volt másfajta a rátétes, hogy egy valamilyen minta, egy tavirózsa, vagy valami rátettük oda a virágszínhez, és akkor hátul megvágtuk, és vattával kidöbtük. Olyat is csináltam. A kolléganők egy kicsit másképpen. Akkor kitettük ezt a vadvirágot, aztán volt rendelés. Szóval így azért, hogy ha érzékem volt, szerettem, gyerekkoromban is számoltam, rajzoltam, ha egy kicsi időm volt, elszaladtam ott egy nagy kertünk, és csak oda leheveredtem, és ottan vagy számoltam, vagy valamit rajzoltam.
Amikor ott dolgozott a rádiósítási központban, ott közben tudott festegetni, és mert én úgy képzelem, hogy ez ilyen műszaki munka lehetett, kellett vigyázni arra, hogy a műsor az működik. Működjön.
Ott nem foglalkozott, ott csak vigyázni, hogy hogy működik a gép. Időnként egy kis helyi adás. Vagy az is előfordult, hogy egy-egy mesét olvastam a gyermekeknek. És ahhoz, hogy reggel este bemondtam, hogy itt kezdődik a műsor, vagy befejeződik, ezeket meg van egy politikai felelős, az elég gyakran volt programja, hogy előadásokat olvasott fel. Régül aztán kezdtük azt, hogy egy kicsi helyi adásokat, egy pár emberrel, egy színdarabot, valamit, hogy amit a rádión keresztül, a mozzanatokkal, a zajjal és a szöveggel úgy meg lehet érteni. Még azzal is foglalkoztam.
Ez mind élőbe ment, vagy felvették, rögzítették, és utólag játszották le?
Élőbe. Aztán azt a házat is, ahova beszerelték. Vannak két nagy szoba, egy nagy konyhája, egy özvegyasszonyé volt. Akkor a második szobát is átadta, és ott a falat kivágták, és akkor ott volt a közvetítés, nem egy helyen. Aztán otthon a faluban sokan fogadkoztunk ott varással, kézi munkával. Már iskolában úgy kezdték, hogy volt osztálymunka, hogy mikor mit kellett megtanulni. Nem volt dombonak az, mint például, hogy van írásos egy vidéknél. Mindenfélét. Szálötés, lapos hímzés, láncötés, széki, keresztem, ezeket mindegyiket tanították.
Kati néni, még egy mondatot csak arról a rádiósítási központról, ott önöket nem cenzurázták, mert a rádiókat, a hivatalos rádiókat azért felügyelték, hogy akármi nem mehetett be. Vagy csak olyan dolgot mondtak be, amit tudták, hogy nem lesz problémás.
Persze, persze, ott volt politikai felelős, hát azzal megbeszéltük, és dicsőhöz oda kellett jelentést adni. Ott volt egy székely fiú, elég nagy tehetséges, ügyes volt. Valami probléma volt, akkor telefonáltam, és mondtam, hogy nézd meg ottan, ott, hogy valaminél, hogy még heggeszteni is mutatták, hogy de bejárni nem tudott senki. Aki a személyzet, ha jöttek a néptanácsról, de Dicsői szintén volt a rádiósítás, akkor onnan a főnök még leszokott jönni.
Több területen dolgozott Kati néni az elmúlt 100 évben, és én ahogy érzem, mindenhol nagyjából a tehetségét meg tudta mutatni. Voltak-e ilyen magánrendelések is, hogy megkérték, hogy nekünk valamit tervezzen meg, vagy varjon meg valami olyan egyedi dolgot?
Ezek a kisebb dolgok, hogy nekem rajzolj valamit, mert rálunk látták, hogy nekem volt egy festett képem, az, amit elküldtem Kolozsvárra, És volt egy unokatestvérem, akinek meghalt a gyereke. És azt mondta, tudod, mire kérlek? Rajzolj nekem egy temetőt, és abba temetőbe sírköveket, és hogy fölötte repüljön egy angyal. Aztán megrajzoltam, ő berámáztatta, és kitette. Vagy a másik színdarabok, és azok a fényképek. Volt, aki betette rámába, na rajzolj különből. Ilyen kicsi dolgok.
Miket szokott festeni? Voltak kedvencebb témák, vagy bármit meg tudod csinálni?
A tájképeket.
És az olyan reális volt? Tehát fel lehetett ismerni, vagy fantázia, amit elképzelt?
Nem, mert inkább azt szerettem, hogy kimegyek, fantázia is volt, de ott, kimegyek én a kertbe, vagy mit tudom, én most már nem látok, most éles látásom nincsen, de úgy próbálok, és aztán az már csak olyan. De ott egy, ami tényleg szép volt, az otthoni sógornőm azt mondja, add nekem, ha meghalsz, ez az enyém lesz. Mert azt mondja, ez annyira természetes, hogy nyitott ablak, függöny, és előtte egy asztal, vagy mi volt, ott egy virágváza, benne virág, és egy könyv mellette. De a terítős egy csipke, és azok a karikás csipkek, hát hogy tudtad megcsinálni? Ez így van.
De nagy türelem kell ehhez, és szeretni kell, mert hogyha csak azért csináljuk, mert ezért fizet valaki ötlet, akkor nem biztos, hogy megy.
Nem látom, de rajzolgatok magamról. Vagy eszembe jut, hogy is volt. Lacinak mondtam egy alkalommal, hogy gyere, nézd meg, ezt itt én rajzoltam. Itt van egy ház, mellette egy fenyő, a ház előtt a kapu, és az udvaron hátul fenyőfák. És tovább aztán még valami épület, és egy szőlőrugas, és még egy fenyő. Tudod, hogy hol van? Tudom, azt mondja, otthon. Neki is az volt a szülőháza. No, azzal még firkantottam. Vagy amit képzeltem, egy kis házat, egy olyan kalibaszerű feléje fenyőágat, ide ilyen lombokat, és akkor a ház elő egy férfi, aki így a botra támaszkodva, és mellette egy kutya, akkor jön az út, jön egy másik hegy találkozás, akkor ott juhok, fenyők vagy bokrok, és messzi egy torony, és felhők az égen, na ezeket így képzeltem. Aztán oda firkantottam.
Itt vannak ilyen festett bútorok is, ez is a Kati néni munkája?
Igen. Egyszer elmentem egy unokatestvéremmel, nem tudom, melyik helyiségbe. Bútort magának akart rendelni, és akkor ott láttam, ott az volt, hogy kék az alapon. De Dombon, az én nagyanyám korában voltak festett bútorok, barna. Mert engem 3-4 éves koromtól a nagyanyám nevelt. Hétre, amit ott végeztem nála. Elől volt a kicsi házunk, ahol édesanyám szülőháza volt, ott volt egy fiútestvér, az ott lakott, és egy más kisház, ahol nagyanyámékkal. Nagyapám meghalt, aztán nagyanyámmal maradtam. És ott volt elől a láda, ahol a ruhákat oda eltették, festett butor, itt tálas. Akkor ott még egy láda, amiben én aludtam. Az most is megvan, otthon lisztes ládának használták. Most már semmi, csak otthon. Csak akkor így ezeket, hogy megkedveltem, akkor eszembe jutott, hát jó lenne ezt kicsibe. És megbeszéltem egy asztalossal, hogy csináljon nekem egy garnitúra bútort, amiben legyen asztal, egy láda, ágy és tálas, és bölcső. És akkor az meg is csinálta.
Amikor látták, hogy ilyen szép kis bútorokat készít, ezt is rendelték aztán a baráti körben?
Igen, volt. A leghamarabb, hogy a családba. Például a Lacinak is, a leánya, mikor kicsi volt, aznak, és akkor, mikor unokája volt, akkor persze, hogy annak is. Istvánnak ez a kislánya, ennek is, az én unokámnak, aztán otthon mindeniknek. Otthon az én életem alatt 3 generáció nőtt fel. Soha meg nem szakadt a kapcsolat. Segíteni hazajártam a szülőkhöz. Édesapám ő korábban meghalt, 71 pár éves, és édesanyám 93.
Ezeket játéknak használták a gyerekek?
Volt, amikor még játszottak, de nem is engedték a szülőknek, hogy rongálják. Mert még mindenkinek megvan 10 éve.
Kati néni, ezek a minták, amiket ezekre festett, mert most képen látjuk, jellegzetes kükülömenti minták, dombói minták?
Ezeket úgy, ahogy én láttam a kezdetben, hogy ott butoroknál, akkor én úgy összeállítottam, mert tudtam, hogy a motivumok, hogy melyik. Ez a tulipán, ez a szegfű, ez a másik gyöngyvirágféle, és akkor, hogy milyen stílusú. és aztán azokat úgy összeraktam annak a ládának is, és én, amik volt, mindeniknek megcsináltam a rajzot, és aztán rárajzoltam kopírpapírra, volt a kopírpapír fehér is, volt piros is, hova, ami kellett, és akkor kifestettem. A leányunknak már itt a bútorgyárban volt egy készlete asztal, négy szék, ez a láda, és még egy, és akkor azt megfestettem. Mikor ment Magyarországra, oda ment férhez, kivitte. És most már, mikor a gyermeke is felnőtt, hát ő nincs hova tegyék a lakásba. És akkor hazahozattam, és aki hazahozta, annak adtam, hogy egyet adjon vissza nekem. És aztán ez így van. Aztán én itt ezeket így magamnak festettem.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Egész életében sokat dolgozott, hol a gyárba, hol itt, hol ott. Mikor jutott ideje, hogy a művészetnek is áldozzon?
Amikor iskolában azt a 3 évet töltöttem, ott is már óra alatt kiadták, hogy egy szobrot lerajzolni, nem is tudom, milyen szoborfej volt, hogy azt lássák, hogy az az a szobor. És akkor kellett vizsgamunkát csinálni. Itthon festettem meg, amit megmondták, hogy na milyen, vagy amit ott kellett festeni. Aztán a 3 évet elvégeztem, de ez nem hatalmazott fel semmire. Csak így ezeket, amit életemben magamra szedtem, és megtanultam, ide, ahol dolgoztam itt a tervező osztályon, azoknak mind hasznát vettem, mert ott a modellkészítésén, és ezek úgy kellettek. Amikor már a gyár kifejlődött, hogy sok mindent, nem csak azt tudtuk csinálni, amit szerződtek, hanem jöttek ellenőrök, és azok mindig jöttek rendeléssel. És volt egy csoport, amik azokkal foglalkozott, hogy komanda speciála. Mikor azok megjöttek, akkor azokat mi megmértük, ha férfi, akkor a kollégák mentek, ha nő, és volt egy nagy divatlapunk, és akkor belenéztek, hogy mit akarnak. És akkor aztán azt megcsináltuk ott. Közben volt olyan, hogy táskákat rendeltek külföldre. A bőrgyár a hulladék bőrt kiadta a képzőművészeknek. Így Laci is kapott egy csomót, és egy táska modellt. És akkor ő kiosztotta, persze nem ő csinálta. Azt mondja, nem csinálod meg ezt a kollégákkal. De igen, 100 darabot rendelt. Akkor 50-et vállaltam én, 50-et a két fiú. És aztán rendel, azt megcsináltuk, persze jól megfizették. Evel is foglalkoztam, és akkor jöttek divatba ilyen-olyan ráncos szoknyás, aminek egy különös eljárással lehetett megkészíteni, és azokat mi szerettem, és azokat csináltam, úgyhogy ez töltötte el az életemet, ezeket szerettem.
Katica néni, szobrászkodni nem próbált meg, mert Hunyadi László a szobrászművész, még akár inspirálhatta volna is.
Nem éreztem ehhez, nem kívántam ezt. Ez a rajzolás. Ezt igen. És a varázsokat is mindezeket.
És arra volt példa, hogy mondjuk Hunyadi László megfaragta azt, amit ön lerajzolt esetleg?
Nem. Itt az iskolába Olári Gyögödjék volt a tanárom, a feleségével is, Ugrai, és nagyon jó viszonyban voltunk. Hazamentünk falura időnként, mikor cseresznyeérés volt. Gyuri vitt, és mentünk Dombóra, és visszafele Ugrára. Gyuri szokta mondani, na hol van a világ közepe? Mondtuk, Dombon, Ugrán.
Ma is hazajár Kükülő Dombóra? Van valaki otthon, a szülői háznál?
Ne. A testvéreim nyugodjanak, mind meghaltok. Mindeniknek a gyereke valamelyik, öcsémnek a fia szakiskolát 4 évig, és azután ment Kolozsvárra, az itt volt nálam. A nővéremnek Annak is a fia valami szakiskolába járt, az is volt itten nálam. A bátyámnak az unokái, most is ez a Marika, akiről így beszélünk, ezek itt jártak egyetemre mind. Nem laktak nálam, de úgy jöttek, hát az régebben az egyetemen, na, mindig készen lépjen a gyertek, egyetek, és ha hazamentem, persze, és ők kötték be, hogy na itt van, hogy legyen, miből főzél. És ha jöttek, akkor pár napra, hogy hozta a gyermekeket, így a húgom. Ez, hogy itt nem szokott meg soha, hogy felnőttek, és akkor majd felvétezni, na hova menjünk, kihez menjünk, itt mentem velük. Aztán itt végezte Marika, ő Maros-Szentgyörgyön van neki rendelője, fogászat. A másik az ügyvéd itt végzett, az most éppen otthon van a néptanácsnál, és a másik agronómiát, az a Csergedi hegyen van mérnök. És jól vannak, gyerekük van, nem kívánták városon élni. Otthon mind a két szülő egyedüli gyermek volt. A házak ott álltak üresen, hazakötöznek. Most a két fiú otthon van, az egyik a szülői házba, aztán az olyan szépen megrendezte, ott megformálta, melyik agronómiát végzett. És mostan meg még virágtermészettel is foglalkoznak. A gyerekek vannak, és az a felesége, a kisebb 2 évet töltött csak, az még nem ment dolgozni, mert olyan helyen dolgozik, hogy otthonról is, de így vállalták a tavaly például olyan gyönyörű krizantinokat, hogy nem láttam soha olyat, 900 darabot. És aztán ezeket mindig tartom. A gyerekek, ahogy felnőttek, az húsvét, karácsony, az mindig a csomag meg ott nekik. Ez a nagy család, ez mai napig is, itt a Bélának is az unokái, hogy jött ide hozzám dolgozni, jött az unoka, kellett vele foglalkozni, vagy egy olyan csintalan, de nagyon ügyes. Most már a nagyobbik már végzett egyetemet, a másik most kezdte, egy másik szintén végzett, és a másik érettségizés, na így eltelt az idő.
Mindenkiben van ilyen művészvéna is? Tehát ők is szobrászkodnak, rajzolgatnak, tervezgetnek a szakma mellett?
Iluska, ő még szeretett rá, de aztán ő a számtan, mert a számtan szakos is. Még most is vannak gyerekek, akik járnak hozzá. Most olyan divat, hogy járnak pótorára. A rajzolást ő szerette, de úgy különösképpen nincsen aki.
Katica néni, most ha visszatekint az elmúlt 100 évre, hogy látja ezt a 100 évet? Mert abban volt azért öröm is, volt benne bánat is.
Hát aztán úgy fogom fel, mint hogy a természet. Az életútja, az senkinek se sima. Hullámvölgyel tele, de nagy-nagy dolog az, hogy az embernek legyen hite. Úgy neveltek minket, belinkoltották, úgy nevelték az iskolába, unitárius vagyok. Itt is a nőszövetség unitárius, akkor minden tevékenység, ez a szeretet. A nőszövetségben is, ami ilyen nagy a segítőkészség. Szóval nagyon-nagyon szép dolgokra visszaemlékszem. Fiatal koromra, mikor szomorú voltam, és édesanyám kérdezte, hogy mi bajom van, miért szomorkodom, elmondtam. Hát azért, édesanyám, mert én annyit imádkozom, s az Isten nem hallgat meg. Jaj, drága gyermekem, hallgass meg a válaszomat. Akkor elkezdte mondani, amit kértél az ajándék, soha meg nem adatod. Már nem kaptad, amit kértél, félbe ne hagyd imádat. A felelet hatán más is, az igazi jönni fog, csak tűrű várj, és mondjad imádat. Mondd, kicsi lányom, mi a te imád? Hát van sok, de ez, hogy Istenem, én benned bízom, csak te benned egyedül. Másban nincs, nem is lehet bizalmam rajtad kívül. Állj mellém, ha jóba ingadulnék. Segíts, ha erőm elhagy. Na látod, drága, ezt folytasd, mely örömbe, búba, jókedve, a jóisten veled van. És akkor már úgy éreztem, hogy átölelt az Isten. És akkor a nőszövetségre ugyanígy viszonyultunk egymáshoz. Ha templomba kijöttünk, persze, hogy mindig sírtam, amikor édesanyám meghalt. Testvére 1 évbe, a nővérem, édesanyám 1 év alatt az öcsém balesettel. Szóval úgy segítettek, s úgy vigasztaltak, s hozzám jöttek, telefonon hívtak. S ez egy olyan lelki, hogy ezt a gyermekkoromba belénk oltották. Amikor nagyanyámnál laktam, akkor még nem voltam iskolás. És nagyanyám, mondom, de rég volt, amikor még 6-7 éves voltam. Szerettem már akkor varni, horgolni nem nagyon. Mondta nagyanyám, te kicsi lányom, hát mindig csak varnál, a madzagolást azt nem csinál. Hát nem, mami, én azt szeretem. Egyik vasárnap mondtam, hogy én úgy szeretnék varni. Drága gyermekem, ez nem lehet ma vasárnap. Te tudod jól, hogy senki sem megy a mezőre se, csak templomba megyünk. A Jóisten megver, nem szabad Jóistennek elszentelni. Hát, én felmegyek a padlásra. Jaj, drága gyermekem, nem lehet a Jóisten előtt elbújni. Ő mindenütt lát. Ő szeret minket, de kell őt tisztelni, mert ő akkor segít minket. Ez nem szabad.
Katica néni, amikor a kommunizmusban nem engedték, hogy templomba járjanak, hogy élte meg? Mert ha ilyen vallásosan nevelték, akkor ez bizonyára igény volt akkor is, hogy elmenjen és imádkozzon.
Itt meg volt a kollektivizálás, de azért nem tiltották a kollektívbe. Én is, ha tehettem, itt is mindig a templomba elmentünk. Aztán jöttek a nagy ünnepek, ugye húsvét, ott voltak szép szokások. Locsolás, de olyan, hogy ledárra locsolás, olyan nem volt. Csak egy locsoltak parfümössel, vagy rég-rég, öppen kicsi gyermek voltam, mikor olyan szegény gyermekek, és az üvegben volt víz, és 3-4 szál ibolya, és lekötve az üveg szája, úgy mentek, mondták a verset. Kiskertemben jártam, ibolyát találtam, hogy el ne hervedjünk, szabad megöntözni, és akkor ott kezdték. A fiatal emberek is jártak locsolni a lányos házhoz, ott a tésztával kínálták, és minden legénynek ide a kabátja egy szál virágot. És mikor már harangoztak, akkor jöttek a templomba, akkor néztük, hogy melyik legénynek milyen dúsan üt meg virággal. Sokan jöttek a mulatságok, másodnapján, harmadnapja, aztán a karácsony, az meg nagyon-nagyon már megkezdődött a karácsony estén. A cigányok a szomszéd faluból voltak, és azok jöttek a táncmulatságra. Azoknak volt egy olyan zenei szám, aminek azt mondták, hogy hajnalozó. Ott csak akkor. Utána egy lassú valami, és utána egy csárdás. Volt két elnök a dombói legények közül, aki mondta a beköszöntőt. És volt egy lepényhordó. Nekik pénzt adtak, és lepényt. Akkor ők mentek, megkezdték a faluajába, karácsony szombatján reggel, aztán majd reggelre fejezték be. Az a pénz az övéké volt, lepény is. Nem kérdeztek semmit, csak megálltak az ablak alatt, és elkezdték. Akkor befejezték, a gazda kijött, megköszönt, és odaadta nekik a pénzt, a lepényt. Mentek tovább. De aztán első napján akkor már a legényeknek volt műsora, volt kórusok, és azok tanultak énekeket, és készültek erre, mentek énekelni. Első napján mentünk a templomba úrvacsorát venni, és akkor délután ismét mentünk a templomba, és mikor kijöttünk délután, a legények ott álltak a papi lakásba, és várták, hogy a pap kijöjjön a templomból, elénekelték az összes éneket, és elmondták a beköszöntőt. Akkor üdvözölte a pap, és elindultak. Mikor befejezték reggel, elmentek a kultúrházba, letették a kalácsot, és a pénztáros elrendezték, és akkor az elnökök el kellett mondják a beköszöntőt. Nagy szégyen volt, ha valaki akadozott, hogy közben illogattak is, hogy úgy berugott, hogy ez szégyen volt. Ez volt első napján délután, és másodnapjára viradalok. Másodnapján akkor templomba, és délután mentünk a táncba. de a délelőtti istentiszteletben a legények között ott volt két fiatalember szalagos hőfélypálcával. Azok már hamarabb kijöttek, nem tudom hányadik éneknél, és mentek a leányokat meghívni a karácsonyi mulatságra. És aztán azok bejárták, amíg ebéd lefolyt. És akkor jöttünk délután a mulatságba. Egész amíg harangoztak, akkor mikor szólt a harang, valaki intett, hogy megkondult a harang. És akkor megállt a zene. Így aztán mindenki készült, és mentünk templomba. És kijöttünk a templomból. Ugyancsak így volt egész estig. Este hazamentünk, vacsoráztunk, ismét jöttek, és akkor már délután és este is jöttek az asszonyok is. Azok körbeültek, ők voltak a nézők. Minden harmadik pár a házasoké volt, a házasok tánc. Vagy ha valaki asszonynak nem volt társa, egy fiatalember is elvehette. Vagy egy fiatalembernek nem volt ott a felesége, egy lány is, de ők nem táncoltak. Ugye volt magyaros, lassú, félulához, cserélgető, 100 forintos, volt a keringő, a tangós, ezek a modern táncok is, mindenfélét. Aztán így telt el a másodnapja, ugyanúgy aztán templomból harmadnapján, és a mulatság harmadnapján. Akkor eljött az aproszentek. Akkor már nem mentek, csak a lányok, úgy 11 órakor. Minden lány vitt egy fél liter, azt mondták, hogy mézes pálinka, megkészített pálinkát, amit aztán majd a szilveszterkor kiosztottak vendéglátásképpen a közönségnek, és kaláccsal kínálták. És akkor csak a fiatalok mulattak. De volt egy hagyományos tánc, csak a legények járták. És akkor a cigányászhoz, annak azt mondták, hogy Jágermars. Ugyanúgy körbejárták, mint az ugrándozó, csapkodták a lábukat, térdüket, léptek különböző figurákkal egyik ajtón be, a másikon ki, és ezt egy párszor körbejárták, és akkor a cigány tudta, mikor vége, és akkor kezdődött a tánc. És ez aztán tartott, hogy 1 óráig, 2 óráig, evel lett vége a karácsonyi, így ezekkel. Ezekre emlékszem.
Hogy lehet ilyen frissnek maradni 100 év után is?
Nem tudom, mert olvasni mindig szerettem. Drága jó édesanyám is. Megemlítek egy alkalmat, még jött ide hozzám, és egyszer hazajöttem a munkából, és azt mondja, hogy kicsi lányom, kerestem egy könyvet, meg is találtam a Pillangó, Móricz. És ez nem az a Pillangó, mert itt olyan, hogy itt iszapos vízbe mennek, átolvas egy délelőtt, hogy az nem az a Pillangó. És én is így szerettem, hogy volt az érdeklődésem. Közösségbe jártam, a táncmulatságban, tisztelet volt a fiatalok között is. És a színházban, hát aztán nem volt olyan színdarab, amit ne szerel. A legutolsó volt a Gyöngyvirágos Huszárcsákú. Itt megvan valahol a fényképe. Ha az embernek az agyát foglalkoztatja, akkor nem gyepesedik be. Most meg nekem ez nagy dolog, hogy nem tudtam olvasni, nem látok. A tévét ezt nem nézem, úgy hallgatom, ha egy-egy olyan film, aminek már a témáját ismerem. Isten tisztelet, ami van vasárnap, 11-től a rádióval, 12-től misék, na ez a vasárnap. Aztán akkor lefekszem. Gondolom, hogy az is, hogy gyerekkorunk óta a mozgás, és ez a testmozgást én az életemben, mikor dolgoztam, még akkor is 10 perc volt, amikor én ezt a testmozgást megtartottam. Akkor régebb nem volt annyi autó, és itt a gyógyszergyár fele ott, amikor bekanyarodtam, ott kocogva mentem ki. Még volt egy fiatal ember, egy barátnőm fia, az igen, el volt hízva, Zolika, aztán ő jött el. De a munkahelyen is tornáztatta. Csak akkor nem volt időm, amikor nyugdíjba jöttem egy darabig. És ha nem tudok olvasni, akkor kezdtem azzal, hogy lássuk, hogy milyen egyházi ének jutunk eszembe. Mert régen meg kellett tanulni, nem csak 3-4-et a konfirmálást, az egész énekes könyvedből. ABC szerint raktam, hogy kezdtem, adjatok hálát is Istennek, a szeretet szent ünnep is, amíg a régire értem. Hát akkor most lássuk a világi éneket. Hallgatok, ilyen-olyan, abból is összegyújt vagy 60. Azt is ABC szerint. Akkor milyen filmek jutnak eszembe? Kalotaszegi Madonna, Néma Leventes, ilyen régi filmek, Köszülj ember fiai, és a Magyar Nábok, szóval sok ilyen. Na hát a filmekből is összegyűlt több mint 40. És aztán vannak az imádságaim, akkor azokat kirakom az asztalomon a gyógyszerek, a derekam, a lábam, az be kell kenjem, azt magamat ellátom, lefekszem, és akkor mondom, amíg elalszom. Megköszönöm az Istennek, hogy adott gondolkozási erőt is, tehetséget, ennyi egészséget. Hát voltam én beteg, voltam nagy beteg, és volt műtétem is. És az életemben is voltak szakadások, elvállás. Ez a második házasságom, az elsővel nem volt gyerekünk. Volt egy leánya a férjemnek, az édesanyja meghalt. És ma is tart kapcsolat, és az unoka, aki aztán nagyon szeretem, én is, de ő is. Mamának mindent szabad elmondani. Persze, amikor a családban valaki meghalt, hát az nagy szomorúság volt, mert mindannyian úgy dagaszkodtunk egymáshoz is. Én nagyon köszönöm, Zergeszti úr. Én köszönöm, hogy így meghallgatod, mert ugye beszélgetek a szomszédaim is, nagyon kedvesek. Béla is, mert több évtizedes. Eleinte csak úgy bevásárolt, de hova több, mint többet, úgyhogy most már a főzéstől minden az ő. Akkor aztán jött Marika, most szülési szabadságom van. Ő kirakja a gyógyszereket, mert nem látom. Az édesanyja is időnként jön hozzá, hogy neki is segítsen most, akkor éjszaka itt nálam van, akkor nálam valamit segít. A férjem elég sokáig volt beteg, 6 éve meghalt, szóval az nagyon megvisel, de aztán a jó Isten, és itt mindeddig mellettem volt, hogy szedd össze magad, vág a kicsi Marikám is, hogy mama, szedd össze magad, jó Isten megsegített, és nem kell elhagyni magad. Itt vagyunk veled, tudod jól.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma Marosvásárhelyről jelentkeztünk, Kis Emilné, Hunyadi Katalin vendégei voltunk. Egy évszázad sikereiről, örömeiről, de nehézségeiről és megpróbáltatásairól is képet kaphattunk. Még nagyon sok erőt és lelki békét kívánunk Katica néninek. Műsorunkat a www.marosvásárhelyirádió.ro honlapon és a Facebookon lehet újra hallgatni. Sármási Bocska János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon. A viszonthallásra!